az erős áramlat és a vihar elsodorta őket. Kettejüket még tegnap kimentették Kirk-sziget közelében. Ami a hazai időjárást illeti, országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 27 és 32, késő este 14 és 18 fok között alakul. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 11. rész.
A következő napon délben elindultunk. Egy kisé fölfelé vezettem a gőzöst, majd megfordultunk a folyó sodrásának irányába. Kurca kormányfülkében feküdt a heverőn. Ekkor a tömeg kiözönlött az erdőből, mezítelen testek áradata a lejtőn a tisztáson. 2000 szempár követte a csapkodó, dobogó vad folyó démont, amely rettenetes farkával a vizet verte, és fekete füstöt okádott a levegőbe. Elől az elsősorban három ember, tetőtől talpig élénkvörös agyaggal bemázolva. Amikor egy szintbe értünk velük, toporzékoltak, szarvakkal ékesített fejüket dobálták, testüket ide-oda vetették. Fekete tollköteget, lógófarkú, piszkos állatbőrt lóbáltak a gőzös felé. Időnként kórusban csodálatos szófüzért kiáltottak el, valami ismeretlen emberi dallamot. Mély mormolás, mint válasz egy sátáni litániára. Egy sisakos, rőt arcú asszony a folyószéléhez rohant, kinyújtotta karját, kiáltott. Szavát a tömeg felkapta, artikulált, gyors, lélegzet nélküli, bömbölő kórusban.
Kurz pedig maga mellett.
Igen. Kibámult a nyitott zsalun, tüzes, sóvárgó szemmel.
Meg se szólalt?
Én kérdeztem tőle, hogy érti-e, mit mondanak.
Naív kérdés volt, ő ne értette volna.
Mondta is, hogy érti. Lassan, lihegve, mint a kiszakítanák belőle a szavakat. Aztán megrántottam a gőzsíp zsinórját. Többször is.
Nem támadtak magukra.
Nem is miattunk, a társaim miatt. Kedélyes mulatság reményében a fedélzetre gyűltek.
Fegyverrel?
Ahogy mondja. A parti tömeg fölbomlott, megfutamodott, szökeltek, lapultak, forogtak, menekültek. Az egyik vigasztalhatatlan ügynök rám kiáltott, hogy minek ijesztem el őket. Csak az a barbár és nagyszerű asszony nem moccant. Karját nyújtotta felénk, moccanatlanul.
És mit csinált az a híg velejű társaság ott a fedélzeten?
Célba lődöztek. Remek játék volt. Aztán gyorsan futott velünk a folyó a sötétség mélyéből. Igazgatónkat nagyon békés hangulat fogta el. Vége az életbe vágó aggodalmaknak.
Az ügy a lehető legkívánatosabb módon alakult számára.
Húzza be a zsalut. Nem bírom nézni.
Forduljon el tőle. Ha behúzom, nem kapunk levegőt.
Húzza be, kapitány!
Rendben.
Egyszer még kitépem a szívedet.
Most már ne gondoljon bosszúra. Ez a vadon megvan nélkülünk is. Amint, hogy megvolt nélkülünk is. Sok ezer évig.
Szomjas vagyok.
Tessék. Hogy? Nem kell több? Gyorsan haladunk. Egy-kettő kiérünk belőle.
Én nem. Gondosan őrzi az irataimat, igen? Az a kártékony bolond még képes rá, hogy beléjük turkáljon, hogy kilopja a gondolataimat. És a levelek is. Az titok.
Őrzöm. Erre ne legyen gondja. Megőrzöm.
Bele turkálnak a gondolatokba. Pedig semmit se értenek. Itt nincs levegő.
Maga akarta.
Így igaz. Nem bírom nézni. Olvasta a jelentésemet? Olvasott hozzáfoghatót?
Elkezdtem, de még nem értem a végére. Nagy munka. 17 sűrűn teleírt oldal.
Itt van?
Itt.
Olvasom belőle, hallani akarom. Végre hallani akarok olyan mondatokat is, amelyek méltók hozzám.
Várjon. Rögzítem a kormányt.
Kezdje már!
Mi fehér emberek fejlődésünknek ama magaslatán, ahová történelmünkben eljutottunk, szükségszerűen természet fölötti lényeket testesítünk meg a vad törzsek számára. Ez egyszer s mind jelenti azt is, hogy isteni erő birtokában jelenünk meg előttük, más megjelenésünk nem is volna méltó hozzánk. A cél korlátlan jó elérése. Akaratunk egyszerű nyilvánításával hatalmunkban áll gyakorlatilag korlátlan jót cselekedni.
Értette? Isteni erő birtokában, altruista érzelmekkel.
Értem én, értem.
Nem szabad elvesznie. Könyörgök magának. Velem bármi megtörténhet. Ellenségeim vannak, megölnek, vagy... Őrizze meg. Nem veszhet el. Egész jövőbeli pályafutásunk fut tőle. Ha itt tartanának Afrikában, akkor maga az Európai Tanácsnál bemutatja, nyilvánosan felolvassa. Ilyen gondolatok évszázadonként egyszer születnek.
Nyugodjon meg. Nálam jó helyen vannak.
Terjesztésükről gondoskodni kell. Kötelességünk. Marló?
Itt vagyok, mondja.
Ugye megrendítő írás?
Efelől kezeskedem.
Követésre méltó, igaz? Na, olvassa végig. Nem veszhet el. Sorsom és jövőm. Mindannyiunk éfük tőle. Könyörgöm. Vigyázzon rá.
Rendben van, tartom a szavam.
Módunkban áll majd meghálálni magának.
Hát persze.
Kapitány, felváltom. Itt hagyhatja a barátját. Menjen enni. Biztos van étvágya.
Hát, ha volna is, magától elmegy. Figyelje a sodorvonalat.
És a betegünk? Formátlanka.
Tartsa a száját.
Nem sok van benne.
Öld meg!
Ez még most se nyughat.
Végigolvastam Kurz jelentését, mind a 17 oldalt.
Mindvégig abban a stílusban?
Igen. Ékes szólástól szikrázó olvasmány volt.
Ezt még előtte írta.
Mondjuk így, amikor még nem mentek tönkre az idegei. Még az elnökösködése előtt.
Túlságosan fennhéjázó írásmű stílus ellenére.
Mi fehér emberek fejlődésünknek ama magaslatán...
Bajosnak találják, nem de? Különösen a tapasztaltak fényénél. És még innen szárnyalt fölfelé, föl, hogy szinte engem is magával ragadott. Nagyszerűen foglalta össze a végét, bár tudják, nehéz rá visszaemlékezni. A magasztos jó indulat egzotikus végtelensége, valahogy ilyesmi.
És módszereket is ajánlott közben?
Nem. Mondatai varázsos hömpölygését sehol sem szakították meg gyakorlati tanácsok, ha csak az utolsó oldal lábjegyzett féléjét nem tekintem annak. De ezt már bizonytalan kézzel nyilvánvalóan később firkálta oda.
Mit firkált oda?
Nagyon egyszerű mondat volt. Nos, uraim, mit tündöklött ennek az altruista érzelmekkel átfűtött megindító kiáltványnak a végén? Írtsátok ki valamennyit.
Igyekezett teljesíteni a programot.
Nem értem, folyton nyaggatta magát, hogy illetékesekhez vigye a jelentést, hogy ettől függ a karrierje.
Furcsa. Megfeledkezett az értékes utóiratról.
Gondolom arról is, hogy ő maga milyen elszánással írtott.
Ebben téved? Túlélte testi erejét a hangjával. Beszélt, viaskodott. Fáradt agyvelővel roncsként. Hogy viaskodott? Látomások kísértették. És az eredeti Kurz árnyéka is fölkereste ágyánál ezt az üres buborékot, amely már várt a sorsra, hogy rövidesen iszabba temettessék.
Magának, barátom, kijutott belőle. Megdolgozott érte.
Na igen. Megszereztem magamnak a jogot, hogy hírét nevét a haladás szemétdombjára, képletesen szólva, a civilizáció döglött macskái mellé helyezzem, örök nyugalomra. Később még kiderült, hogy emléke őrzőjének is nekem kellett lennem. Volt egy lány, a jegyese, Európában. Levelek, fénykép, érzelmi hagyaték egy kívülálló számára, amit ugyancsak rám bíztak, hogy sáfárkodjak vele.
Nem irigylem érte. Összezárva egy ilyen haldoklóval, ilyen utitársakkal, gyors sodrásban, ugyancsak nyomasztó megbízatások felé, hát lehet, hogy én ekkor dobáltam volna vízbe a cipőmet.
Ki beszélt gyors sodrásról?
Maga. A Barna folyó árjában, sodorvonalban gyorsan haladtunk.
Igaz. Elakadásunkig. Tehetséges kormányosaim egyike zátonyra futtatta a gőzöst. Napokig vesztegeltünk egy sziget csúcsnál, és ez a késlekedés mást hozott neki, mint nekem. Nem sok időt tölthettem vele, mert szét kellett szerelnünk a meglékelt hengercsöveket, kiegyenesítenünk a meggörbült összekötő rudakat, robotolni a hulladékhalomban, reszelék, csavar, retesz hajlítók, zárkupfúrók összevisszaságában, amit utáltam, mert soha életemben nem boldogultam velük. Közben gyötört a váltóláz. Mr. Kurz élete viszont gyorsan futott kifelé az időbe. Szemlátomást apadt. Apadt.
Igazságot akarok. Tárgyaljunk nyíltan. Önök még nem fizették ki a rakomány ellenértékét. Mikor benyújtottam a számlát? 96 óriás agyar. Egy sem volt földbeásott. Hiába akarja aláértékelni. Mellékelhetem a fejeket is. Nem rohadnak el olyan gyorsan. Tévedés, tévedés. Annak már az önök ócska üveggyöngye van a szeme helyén. Nekem szükségem volt izmos evezősökre. Jeltelen oldalákban az eskanyar előtt. Ott szivárog a vér. Éjhelyesen vagy, haj meg. Kötelességem írásba adni? Papnőm leszel. Fákja tartóm. Megérintheted a homlokomat is. Nem most!
Kurz, én vagyok itt.
Mert te nem vagy olyan lassú észjárású. Szeretsz. Ugye szeretsz?
Kurz, én vagyok itt. Marló.
Az igazságot akarom?
Azzal nem szolgálhatok, legfeljebb kin innen. Igaz is, hova tettem? Szívesen adok. De ha nem kér, elkészültünk. Holnap indulás.
Hordjátok be a fát! Mindjárt ránk sötétedik!
Sok fa van, kapitány! Sok erős fa!
Szép lány lehet a jegyese. Kurz, a lány, szerelem.
Éhelyesen vagy, haj meg.
Úgy látom, mindkettőnkre az utóbbi vár.
Maga nagy szónok! Mondjon valami értelmeset végre! Hogy? Még egyszer! Mert nem értem!
Borzalom, borzalom!
Hát, ha! Most látna így a szerelmesed!
Angyák, fajják fel! Nem szeretem. Úgy hold idején vadászni.
Mégiscsak el kellene búcsúznunk.
Marló? Marló?
Hallgatom.
Tudja, itt fekszem a sötétben.
Látom így is.
Fekszem itt is. Várom a halált.
Ostobaság.
Borzasztó.
Mire gondol most?
Marló, szétszakítjuk a moszkító állót.
És mi van mögötte?
Ki kér még? Igazgató úr?
Kérek. Töltsön. Uraim, most, hogy nekiramodtunk, meg sem állunk.
Hát éppen ideje.
Minden esetre nagy figyelmet kérek. Masinánk nem bír ki még egy ilyen malőrt.
No, éppen a delikvens. Kapitány, kér konzervteját?
Kérek.
Mondja,
Nem merülünk el holnap?
Ne fesse az ördöget a falra.
Helyes. Amikor még fal sincs.
Tisztességes feleletet kérek.
Ha maga uram nem nyúl a kormányhoz, akkor hazaérünk.
Persze, hogy hazaérünk. Fontos szállítmány van ránk bízva. Kétféle csont.
Darabáró. Tapintatosabban, uraim. Nehogy meghallja.
Kapitány! Kapitány!
Mr. Kurz meghalt.
Társaim rohantak halottat nézni. Én többé nem mentem a közelébe. Minek? Az a hang elhallgatott, és mi egyéb volt még benne. Azt azonban láttam, hogy a következő napon valamit eltemettek egy iszapos gödörbe. És aztán majdnem engem is. Láz, betegség a központi állomáson. De hát, mint hallják, nem csatlakoztam Mr. Kurzhoz. Ilyen mókás dolog az élet. Előbb azonban viaskodtam a halállal. Kevésbé izgalmas küzdelmet el sem lehet képzelni. Megfoghatatlan szürkeségben játszódik le. Nincs semmi a lábunk alatt, se körülöttünk. Nincsenek nézők, se harci zaj, se dicsőség, vagy vereségtől való félelem. Tudják, ha a végső bölcsesség ilyen alakot ölt, úgy az élet valóban nagyobb rejtély, mint amilyennek képzeljük. Az a megalázó érzés fogott el akkor, hogy valószínűleg nem lesz semmi mondani valóm. Ezért állítom, hogy Kurz rendkívüli ember volt, mert neki akadt mondani valója, és ki is mondta, mert ő összegezett és ítélkezett. Borzalom. Rendkívüli ember volt. Végül is az ő suttogásában a lázadás hangja, az őszinteség hangja, a meggyőződés hangja remegett szemközt az igazság ijesztő arcával. Nem is a saját haláltusámra emlékszem legélesebben, nem. Úgy éreztem, Kurz haláltusáját élem át, csak hogy nekem megengedtetett, hogy félúton visszahúzzam Tétova lábamat. Talán csak ebben rejlik a különbség, bár remélem, hogy nem. Nem egyetlen kétségbe esett, nem törődöm, megvetéssel kiejtett szó.
A hagyaték.
Hát igen. Fölépülésem után még az is hátra maradt.
A sötétség mélyén Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 11. részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt: Marlowe, Sinkó László, ügyvéd Tilla Tilla, John Horváth Sándor, Kurz Koncz Gábor, igazgató Horváth Gyula, ügynök Szabó Ottó, zarándok Baj Gyula, hang Seres János, mércés Hatfaludi István. Zenei munkatárs Kelemen László, szerkesztő Pap Zoltán, rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később december 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A sötétség mélyén Joseph Conrad regényének rádióváltozata. 12. befejező rész.
Marlowe, minek makacskodik? A maga számára ez az iratcsomó semmiféle értékkel nem bír. S tudtunkkal írásos megbízása sincs Kurctól.
Szentül hiszem, hogy Mr. Marlowe akkor is beszolgáltatná nekünk, ha volna hagyatékőrző megbízatása. Kapitány, ön okos ember. Végtére is tudatában van annak, hogy Mr. Kurz iratai okmányok. Ő társaságunk szép reményű alkalmazottja volt. A társaság engedélyével végezte munkáját. Így mindaz, ami visszamaradt tőle, a társaságot illeti. Ezt belátja, nem de?
Belátom.
Mondtam ugye, hogy szót értünk a kapitánnyal. Ön hamarosan távozik tőlünk. Valóban, minek őrizgetné Kurz okmányait?
Honnan veszi, hogy okmányok?
Nos, fölteszem, nem pecséttel hitelesített okiratok egyelőre, ám de följegyzések. Kereskedelem politikai és geográfiai jelentőségük emeli őket okmányértékűvé.
Az igazgatás mikéntjére is vonatkozhatnak.
Mindabból, amiről maguk beszélnek, semmi sincs Kurz iratcsomójában. Nem adom át.
Miért vindikálja magának a jogot, hogy egymaga döntsön értéke felől?
Mások is látták azt, amit én.
Ne keverjük a dolgokat. Mi ott egy végsőkig elhibázott módszer roncsait észleltük.
Úgy van. A társaság is ekképp ítélte meg. Mr. Kurz munkaideje elején imponáló eredményességgel dolgozott. Ugyebár... így szükségképpen igen széleskörű, kimerítő tudással kellett rendelkeznie a föl nem kutatott vidék vonatkozásában.
Ismerte a folyó elágazásokat, az új tavat is. Mint hallottuk, a törzseket ismerte, a falvakat.
Elefántcsont gyűjtő helyeket. Miért nem felel kapitány úr?
Nézze, afelől biztosíthatom, hogy Mr. Kurz tudása széleskörű volt, kimerítő.
Igen, igen. Mindannyiunkat kimerített, igaz?
Tudása azonban nem terjed ki sem a kereskedelem, sem a kutatás, sem pedig az igazgatás kérdéseire.
Kapitány, hogy mondhat ilyet?
Így volt.
Maga szánszándékkal keveri össze a dolgokat. Kurz nagy tehetség volt, a munka megszállottja.
Így van. S tekintettel a sajnálatos körülményekre, mondanám, hogy csak végezetül homályosult el benne a...
Adja át. Marlowe.
Nem adom át. Kurz iratcsomója nem tartozik a társaságra. Még csak utalást sem találtam bennük folyókra, tavakra, meg ilyenekre. Különben is navigálással csak gyakorlatban foglalkozott. Eljutott mindenüvé, ahová akart. Még oda is, ahol nem várták. Ennyi az egész.
Talán téved?
Nem tévedek.
A tudomány... mármint korunk tudománya ismer bizonyos módszereket. Példának okáért a desifrírozást. Egyszerű közlésekből is világtárulkozhat fel avatott kezekben. Ön nem vállalhatja, hogy elismerem méltánylandó személyes emlékek, baráti érzelmek miatt kárt okozzon? Fölmérhetetlen veszteséget?
Szép szavak, uram.
Magát kérem, szerződés köti hozzánk, Barlow.
És felesküdött a társaságra.
Nem értik, hogy magánleveleket őrzök?
Mr. Marlowe, maga látszik értetlennek. Bizonyára szeretne majd felépülése után is hajón szolgálni.
Fogok is, csak nem az önök kötelékében.
De akadályoztatva lesz, ha társaságunkkal jogi processzusba bonyolódik. A világ nem olyan nagy, mint gondolná.
Hiába fenyeget. A magánleveleket megtartom magamnál. Ezt pedig leteszem a... tudomány asztalára.
Mi ez?
Jelentés. Jelentés a vademberek életmódjának felszámolásáról.
Hadd lássam.
Én remélem azt, Marlowe, hogy megjön az esze. Ide figyeljen.
A leges legutolsó kis papír szeletet is ki fogja szolgáltatni nekünk. Vannak eszközeink. A maga egészsége igencsak labilis. Kurcot pedig elföldeltük. Felejtse el. Maga nem tartozik neki semmivel. Bomlott agyú alak volt. Maga is látta. Akkor mit játssza itt a hű barátot? Kurc anyja meghalt. Rokonai nincsenek. A párnája alatt akarja őrizgetni az irományait.
Ne beszéljen annyit.
Ez az úr így nem tud olvasni.
Azt hiszem, ez nem olyan írás, amit joggal elvárhattunk volna.
Más ne várjanak.
Valójában nem láttam át tisztán, mit is akarok. Talán öntudatlan hűség érzet hajtott, talán valami gunyoros szükségszerűség, amely az élet tényei közt bujkál. A társaságtól minden esetre megszabadultam. Aztán újra a sírbolt városban találtam magamat. Drága nagynéném igyekezette, hogy újból erőre kapjak, teljesen célját tévesztette. A képzeletemnek volt szüksége csillapulásra. Mindent, ami kurcé volt, kiengedtem már a kezemből. Lelkét, testét, állomását, terveit, elefántcsontját, pályafutását. Nem maradt nálam más, mint egy vékony paksamét a levél és a lány fényképe. A lány gyönyörűnek találtam. Helyesebben arckifejezése volt a gyönyörű a képen. Olyannak látszott, mint aki minden fenntartás gyanú nélkül végig tud hallgatni valakit. Elhatároztam, hogy fölkeresem, hogy végre személyesen szolgáltassam ki Kurz emlékét a felejtésnek, közös sorsunk végső révének.
Kit keres?
A kisasszonyt.
A kisasszony nem fogad senkit. Gyászol.
Úgy tudom, letelt a gyászév.
Menjen, kérem. Nem fogad senkit.
Legyen szíves bejelenteni, hogy Charlie Marlowe várakozik rá. Afrikából.
Kérem, ha akkor is ilyen időpontban jön.
Most értem ide. Jelentsen be.
Mindjárt este van. Jó, tessék a szalomba fáradni. Szólok a kisasszonynak.
Mr. Marlowe, már hallottam, hogy készül engem meglátogatni.
Igen. Elhoztam a leveleket meg a fényképét.
Köszönöm. Látja, túléltem őt.
Tudom, letelt a gyászév. Mégsem jöhettem hamarabb, én is beteg voltam. Sokáig lábadoztam.
Ó, igen, hallottam. Üljön le. Ha nem haragszik, nem gyújtanék lámpást, megszoktam.
Így is láthatjuk egymást. A képről különben is jól ismerem.
Túléltem őt. Maga jól ismerte.
Azt hiszem. Odakint gyorsan szövődnek barátságok. Igen, azt hiszem, ismertem őt. Ahogyan egyik ember ismerheti a másikat.
És csodálta is. Aki ismerte őt, annak csodálnia is kellett. Ugye így van?
Rendkívüli ember volt.
Rendkívüli, és...
És valóban lehetetlen volt.
Nem szeretni őt. Milyen igaz. Szeretni kellett őt. És gondolja meg, senki sem ismerhette őt nálam jobban. Én úgy ismertem, mintha...
Igen. Maga ismerte őt legjobban.
Itt ül velem szemben egy barátja. Barátja. Annak kellett lennie, ha magának ide adta a leveleket, és ha ide küldte hozzám.
Igen. Valójában.
Annyi mindent szerettem volna elmondani. Ugye magával beszélhetek őszintén. Szeretném, ha maga, aki mellette volt, hallotta utolsó szavait, legalább maga tudná, hogy méltó voltam hozzá. Nem büszkélkedésből, illetve mégis büszke vagyok, hogy jobban megértettem őt, a terveit, az álmait, a gondolatait, mint bárki emberfia a földön. Ő maga is így mondta. És amióta az édesanyja meghalt, tudja, én ápoltam. Mióta meghalt, Nincs senki, aki ez.
Nekem mondhatja.
Tényleg nem zavarja a homály?
Nem, dehogy.
Tudja, a rokonaim sohasem értették meg kapcsolatunkat. Az eljegyzésünket is helytelenítették. Istenem, mintha számítana az, hogy valaki nem gazdag. Én bármimet megosztottam volna vele.
Ő erről sohasem beszélt, csak gyanítottam, hogy...
Igen, nélkülöznie kellett. Szűkösen élt. De olyan méltósággal viselte, és számomra ez nem jelentett semmi akadályt. Türelmetlenül sietett oda, magukhoz, mert a büszkesége hajtotta. Tudja, mi közöttünk pénzről sohasem esett szó. Én csodáltam a büszkeségét, a terveit, a nagyra látását, a hangját. Ki nem szerette volna, ha egyszer hallotta őt beszélni? Maga a barátja volt, mondja meg, így volt, igaz? Maga hallotta a hangját.
Igen, én is hallottam.
Ez a világ nem tudja, mit vesztett a halálával. Csak én tudom. Nagyon boldog voltam mellette, nagyon szerencsés és büszke. Túlságosan szerencsés. Túlságosan boldog egy kis ideig. És most boldogtalan vagyok egy életre.
Megmarad az emléke.
Az emléke? Mi az emlék hozzá képest? A terveihez, álmaihoz. Talán nem értettem meg mindet, de mások megértették és követték. Készek voltak követni. Lehetetlen, hogy egy ilyen élet veszendőbe menjen. Hogy arra ítéljék, hogy ne hagyjon maga után többet, mint emléket, meg bánatot. Valaminek fenn kell maradnia. A jósága, a példája. Hisz jóság ragyogott minden tettében. Példaszerű volt a teljes élete. Az emberek mind felnéztek rá. Lehetetlen ez így. Valaminek fenn kell maradnia. Mondjon valamit.
Szavai fennmaradnak.
Több kell, több.
Igaz, a példája is, az élete példája. Igen, erről megfeledkeztem.
De én nem. Az az ember. Nem hiszem, nem hihetem, még most sem nem hihetem, hogy soha többé nem látom. Hogy nem hallom a hangját, hogy nem érinthetem, nem néz rám. Hogy soha senki nem láthatja őt többé. Soha.
Emlékezni fognak rá.
Úgy halt meg, ahogyan élt.
A halála mindenképp méltó volt életéhez.
És én nem állhattam mellette. Nem voltam mellette, nélkülem elment. Pedig szüksége volt rám, csak rám. Jobban, mint bárki másra. Tulajdon anyja sem hitt benne úgy, ahogy én. Szüksége volt rám. És nem voltam mellette, hogy megőrizzem kézmozdulatát, a szavait, sóhajtását, mindent.
Ne, kérem, hagyja, nem szabad.
Bocsásson meg. Én olyan sokáig gyászoltam őt szótlanul. Nem beszéltem, nem sírtam, csak hallgattam. Senki nem volt a közelében úgy, ahogyan én lehettem volna. Magányos volt. Tudom. Bocsásson meg, tudom, maga ott volt vele, de ez nem ugyanaz. Talán mégsem hallott.
Én ott voltam azért az utolsó percig, és hallottam a...
Ismételje meg az utolsó, a legutolsó szavait. Kell, hogy valami életben tartson.
Hát, nem hallja.
Az utolsó szavait akarom, hogy életben tartsanak. Nem érti, hogy szerettem őt. Szerettem és szerettem.
Az... utolsó szó.
Igen.
Amit kiejtett. A maga neve volt.
Tudtam. Igen. Tudtam.
Úgy éreztem. Fejemre dől a ház. Mielőtt elmenekülnék. Hogy fejemre szakad az ég. De semmi ilyesmi nem történt. Ilyen apróságokra nem szakad le az ég. Vajon akkor leszakadt volna, ha olyan igazságot szolgáltatok Mr. Kurtznak, amilyet megérdemel? Ő maga mondta, nem kíván mást, csak az igazságot. Lehetetlen. Az igazat nem mondhattam ki. Túlságosan sötét lett volna, olyan sötét, mint abban a szobában, ahol az a védtelen lány vívódott lobogó káprázataival, izzón parázsló hitével. Nem. Az igazat semmiképp sem mondhattam ki. Bár én akkor nagyon is világosan láttam az igazi Kurz, igazi árnyképét. Látom majd a lányt is. Tragikus, ismerős árny ő. Emlékeztet arra a másikra, ahogy kinyújtja mezítlen vékony barna kezét a sötétség folyama fölé. Emlékeztet arra a fenyegető suttogásra, amely a sötétségben körülöttünk mindenütt fenyegetően dagad, mint az ébredő szél első susogása.
Elmulasztottuk az apály kezdetét.
Tényleg, már javában áramlik vissza a víz.
Maguk látják a nyílt tengert?
Nem látszik. A felhők miatt.
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A 12. befejező részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Till Attila. John, Horváth Sándor. Lány, Borbás Gabi. Igazgató, Horváth Gyula. Ügyvezető, Kenderesi Tibor. Szobalány, Rákosi Mária. A felvételt Kádár László és Várkonyi Benedek készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 10 évvel később december 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A trónörökös utazó nagykövete. Beszélgetés Kubasek Jánossal, Teleki Sámuel Afrika kutatóról.
Ha Teleki Sámuel nevét halljuk, akkor természetesen eszünkbe jut a Teleki vulkán, és azon kívül két tó, a Rudolf és a Stefánia tavak. Hogyan kezdődött Teleki Sámuel, mondjuk így, hogy barátsága vagy munkakapcsolata Rudolf trónörökössel?
Érdekes módon egy tudományos expedíció elindulását egy politikai barátságnak is köszönheti? Fel lehet tenni a kérdést. Teleki Sámuel országgyűlési képviselőként került a parlamentbe, és politikusként ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, aki Ferenc József kiszemelt és várható utódaként nagy hatáskörrel bírt a birodalom ügyének az intézésében. Többször meghívta magához Rudolf trónörököst Erdélybe, Sáromberkébe és Görgény Szent Imrébe, és közösen vadáztak a görgényi havasokban. Heteket töltöttek kint cserkelésen, magyar nyelven tápsalogtak, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy az osztrák trónörökös kitűnően beszélte nyelvünket, magyar nyelven levelezett Teleki Sámuellel. Rudolf trónörököst a Magyar Földrajzi Társaság fővédnökének tartották, az 1872-ben megalakult társaság itt sokat köszönhetett a patronusának, és a Bécsi Földrajzi Társaságnak is a fővédnöke volt. Nyomon követte a földrajzi felfedezéseket, azokat a hivadásokat, melyeket az angolok, a franciák, a németek tettek afrikai utazásaikhoz, és a közös beszélgetések kapcsán merült fel ez az ötlet, ez a gondolat, hogy Teleki is menjen ki Afrikába, Afrika utolsó ismeretlen tájainak a felkutatásába, még a tudomány használva is válhat ez az út. Persze lehet, hogy emögött voltak politikai gondolatok, számítások is, de ez ma nem igazolható, mert azt nem lehet józan fejjel feltételezni, hogy reális esélye és számottevő lehetősége lett volna egy gyarmatalapítási kísérletnek. Akkor, amikor a Suezi csatornát 1869 óta már az angolok tartják a kezükbe, a keleti partvidéket teljes egészében az angol érdekszféra részének tekintik, Zanzibárban is már ott vannak az angolok, és még a németek is, hogy Rudolf mégis miért támogatta. Céljai között szerepelt az az ambíció, ami egy birodalmat naggyá tesz, és ebbe nem csak a politika, hanem ebbe a tudomány is benne van. Rudolfhoz közel volt a tudomány, Telekihez is, ugyanis ő Németföldön tanult a Göttingeni Egyetemen és a Berlini Egyetemen, és kiváló professzorai voltak, a vulkanológus professzor Sartorius von Waltershausen adta elő a geológiát, aki az Etna egyik első tudományos leívója volt. Teleki nagyon sokrétű tudományos ismereteket szerzett, és ezt Rudolf is tudta. Ő nem csak arisztokrata volt, hanem egy tudós ember is volt, egy olyan család gyermeke, amely a tudomány szolgálatát tekintette egyik fő céljának, hiszen a marosvásárhelyi Teleki TK-tól kezdve az akadémia könyvtáráig a Teleki család nagyon sok tagja igen sokat tett a tudomány érdekében.
Rudolf tehát ösztönözte Teleki Sámuelt arra, hogy a még meglévő fehér foltokat megkeresse.
Igen, ezt bizonyosra vehetjük. Teleki munkatársa és utitársa Ludwig von Hönel sorhajóhadnagy volt, aki Rudolf ajánlására, Rudolf javaslatára lett az expedíció tagja. Ők ketten tették meg ezt az utat. Az afrikai utazásnak van azonban egy másik érdekes vetülete, amit Erdélyi Lajos írt meg. Minden nagy cselekmény, esemény mögött keresd a nőt. Állítólag, ezt persze csak a szóbeszéd tartja fenn, egy vadászaton megjelent Rudolf trónörökös feleségével, Stefánia hercegnővel, és ott állítólag egy nagy vacsora közepette, kicsit kapatosabban elhangzott egy olyan kijelentés, hogy Teleki Sámuelt az első nőnek, aki belép, aki lehet akár a világ legrondább asszonya is, ad egy csókot. És kilépett be, mint a trónörökös hitvese. Hát persze a fogadást teljesíteni kellett, de ez olyan helyzetet idézett elő, ami miatt Telekinek el kellett hagynia ezt a helyet, hiszen botrány robbant volna ki. Én ebben nem hiszek. Nem hiszek abban, hogy valaki egy ilyen megtörtént társasági esemény miatt szerelne fel egy több száz fős karavánt, és vállalna egy 3000 kilométeres utat, nem.
És menekülne Afrikáig.
És Afrikába kelljen menekülnie, hiszen Sáromberg is messze van a bécsi udvartól, és ott is meg lehet húzódni, nem. Emögött a tudományos kíváncsiság lehetett a döntő motiváció, az ismeretlen felkutatása. Anyagi támogatást nem vett igénybe. Pénzt, egyéb dolgokat nem kapott az állami kasszából. Ő az út anyagi alapjait a saját magánvagyonából teremtette elő, egy vadaskert eladásából és egy végig családi ékszer értékesítéséből. Teleki hallott már különböző mendemondákat, kósza híveket két tóról, amelyek valahol az Abeszin magasföld és a Kenya hegység közötti vidéken lehetnek, de senki semmi bizonyosat nem tudott ezekből a tavakról.
Teleki Sámuel afrikai úti napójából. 1888. március 12-e. Utunk szomorú kopár hegyeken vitt le a tóhoz. A pár száz lépésre fekvő El Moló szigetekkel szemben letelepettünk. A szigeten az El Molók házakban laknak, sok kutyát tartanak, a házak messziről hozott fű és fából vannak építve, cigánygunyhó alakúak. Utunk a tó mellett vezetett. Több öblöt kellett megkerülni, melyben sok hipó volt. Egy öbölben egy óra felé két hipót megközelítettem, és az 500-assal mindkettőt főbe lőttem. A húst kivágták, és két napra ki is osztották. Estve a tóban megfürdök, melynek a vize kissé sós, de iható.
Kubasek János néhány évvel ezelőtt eljutott oda, ahol Teleki Sámuel is járt. Milyen volt Teleki útja és a későbbi követők útja?
Teleki Sámuel nagy útjának a századik évfordulója kapcsán a magyar geográfusok is szerveztek egy vállalkozást, a Magyar Tudományos Afrika Expedíciót, a Baringó-tóhoz és a Baringó-tótól északra elterülő vidékekhez. Meg kell, hogy mondjam, én akkor értettem igazán meg Teleki útjának a az úttörő jelentőségét és a nagyszerűségét, amikor azoknak a tájaknak a nehézségeit 100 év technikai fejlődése után a magam bőrén tapasztalhattam meg. Amikor fölév az ember a Kilimandzsáró nyergében, 4200 méter tengerszintfeletti magasságba, ahol már nagyon ritka levegő, gyakori a rosszul lét, ahol még most is halnak meg emberek, egyszerűen a magasság miatt. És ott értettem meg, mit jelentett, amikor Teleki Sámuel elsőként kapaszkodik fel, és 5310 méteren eléri a hóhatárt. Nagyon megrázó volt a Teleki völgyben olvasni a feliratokat, Teleki Lodzsról, Teleki menedékházról, itt számon tartják őt. Minden európai nevet eltöröltek a térképből az afrikaiak, mert rájuk nézve szomorú volt az, hogy egy gyarmatosított időszakot idéznek fel ezek a táblák. De Teleki nevével kivételt tettek. Őt nem gyarmatosítónak tekintik. Ő nem azért ment oda, hogy hódítson. Őt a tudomány szeretete hajtotta, és ez a köztudatban is megmaradt. Kenyában érettségi tananyag, az ő utazása. Minden érettségizett diáknak tudnia kell, ki volt Teleki Sámuel, az ország első tudományos feltárója. És amikor megpillantottuk azt a hatalmas víztükröt, mely a térképen hosszú ideig még csak nem is volt jelölve, és amely éppen Teleki útja során kapta a Rudolf nevet, a Rudolftó, egy hatalmas, több Balaton nagyságú víztükör, a teljesen kopár, sivatagi vidéken, ahol a forróság, a szárazság és a szélrohamok szinte elviselhetetlenné teszik a létet, a tartós megtelepedést az emberek számára. És ők eljutottak ide. A Stefánia-tó az ma már nem létezik, hiszen kiszáradt. Csak egy üres sós meder van a hajdani tó helyén. Ezt Stefánia hercegnőről keresztelte a Teleki Sámuel.
Menet közben mind frissebb és frissebb vulkanikus munkának nyomait találtuk. A terep elszakadozva minket hegynek föl és le kényszerített menni. Vegetáció semmi, csak a száraz vízmedencékben néhány fa. 7:10 a tó déli végében 4 vulkán mutatkozott, 3 már kiégett, 1 még füstölögve jól. A kráter falai egész kénkövesek, valamint az oldal is, melyre az állandó keleti szél hajtja a füstöt. Irtózatos volt a terep, kiégett, csengő lávával teli van borítva. A vulkán a Turkana-Garmati hegység északi felében egymagában van. A füstölgés 4-500 méter magasságú, hőség plusz 40 fok és oly szél, hogy nem lehet sátrat állítani. Fű alig található. Marháim oda vannak a kövektől és az éjségtől.
Tűzhányó, a Teleki vulkán, amelyet elsőként ő és Ludwig von Hönel pillantott meg, a civilizált világ számára ők adták az első hiteles, megalapozott beszámolót, az a mai napig is megvan. Ez nem magas ez a vulkán, egy 646 méter magas tűzhányó. Az itt élő népek, a turkánák, az elmulók, kis népcsoportok nem mertek ide menni. Babonás félelemmel óckodtak ettől a helytől. Nagyivám Vaiten, ketté hasad hegy, így emlegetik a helybéliek, nem véletlenül, mert valóban a hegyet egy nagy hasadék osztja két félre. A vulkánt mi is megtaláltuk. Nagyon nagy élmény volt 100 év után eljutni ide, felkapaszkodni a tűzhányok válterébe, mely későbbi sok vitát váltott ki a szakemberek, a tudósok körében. Voltak, akik még a létezését is kétségbe vonták, mert nem találták meg. Hasonló kelepcébe esett Harun Taziev, a neves francia vulkánkutató, aki az 50-es években eljutott ide, Tűz és víz című könyvében ír is ezekről az útjaiból, de ő nem találta meg azt a krátert, amely akkoriban működött. Nem volt ideje az elcsigázott, fáradt kutatónak arra, hogy a szerény feltételek között megvalósított utazás során kiterjedtebb tanulmányokat folytasson, így kiiktatta a működő vulkánok sorában. De ez nincs így, hiszen a vulkán a mai napig is megvan. A kénkivirágzásai és kémmaradványi nagyon fiatal, nagyon recens működése utalnak. A lávaömlések szintén legfrissebb lávaömlés az elérte a Rudolf tavat is. Voltak feltételezések, meg szerint a 30-as években is kitört a Teleki vulkán. Széchenyi Zsigmond, aki megfordult a Rudolftól környékén, de a Teleki vulkánhoz nem jutott el, ő kuduvadászat céljából kereste fel ezt a vidéket. Ő is hívta erről, hogy itt több kitörése volt a közelmúltban ennek a vulkánnak. Sokáig az az elképzelés ért, hogy csak a szárazföldek peremén vannak tűzhányok, a kontinensek belsejében, Afrika esetében nincs. Ma már tudjuk, hogy nem így van ez, hiszen a szalvas szívében, Tibeszti hegységben is vannak, léteznek működő vulkánok. De a múlt században erről nem tudtak semmit, és a közép- és kelet-afrikai árokrendszer, ami az egyik legaktívabb zónája a földrésznek, a fekete kontinensnek, ahhoz kötődik, ahhoz kapcsolódik ez a vulkán, ami külföldi tankönyvekben is helyet kapott. Amerikai geológiai tankönyvek a mai napig is említik a Teleki vulkánt, atlaszok feltüntetik, nem csak kenyai, afrikai kiadású, hanem amerikai kiadású atlaszok is, mint az egyetlen olyan vulkánt, amelyet magyar ember fedezett fel, és amely magyar ember nevét viseli. És Telekinek az életművében ez is egy fontos momentum. Maradandó módon hozzájárulni az ismeretek gazdagításához, gyarapításához.
A magyar földrajzi utazók, felfedezők panteonjában, mondjuk, hogy Julianus Baráttól egészen Balázs Dénesig, hol a helye Teleki Sámuelnek?
Teleki Sámuelnek nagyon előkelő helye van ebben a sorban. Sok száz utazónk nevét ismerik, de ő azok közé tartozik, aki olyan területekre ment el, olyan vidékeket tárt fel, melyekre előtte tudományos felkészültségű szakemberek nem jutottak el. Nem jutottak el azért, mert nem vállalták azokat a kockázatokat. Egyszerűen nem kívántak megküzdeni ilyen körülmények között, ilyen feltételekkel, hiszen nem volt semmilyen várható anyagi haszon egy ilyen út mögött. Ettől ő nem lett gazdagabb, nem jutott magasabb ranglétrára. Őt magát a tudás ösztönözte, a tudás vágy. Ő az egyetlen olyan tudós, aki a múlt században Afrika földjéből ilyen komplex, sokrétű, mások számára is kiaknázható ismeretanyagot hozott.
Trónörökös, utazó nagykövete. Beszélgetést hallhattak Kubasek Jánossal, Teleki Sámuel Afrika kutatóról. Közreműködött Kőméves Sándor, riporter Gózon Ákos. Szerkesztette Nyíri Ferenc. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1997. május 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene.